Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Mi is rejtőzik a világ egyik legismertebb luxus márkája mögött? Higgyétek el, vad dolgok. Olyannyira vadak, hogy a napokban kezdik el játszani a mozikban a Gucci ház című filmet Ridley Scott rendezésében. Olyan nevekkel, mint Lady Gaga és személyes kedvencem Adam Driver. A film persze nem jöhetett volna létre, ha a Gucci család és márka története nem lenne annyira csavaros, mint amennyire az. Sikertörténetnek indult, majd a felemelkedést menetrendszerű hatalmi viták követték, és végül egy családtag meggyilkolása tette fel az íre a pontot. Sziasztok! Szatmári Péter vagyok, és ez itt a megtörtént bűneseteket feldolgozó Bűntények Podcast. Minden epizódban igyekszem az emberi gonoszság legmélyebb bugyraiba alászállni, és elhozni nektek az élet által írt legcsavarosabb és leghátborzongatóbb történeteket. A két részes Gucci házat bemutató epizód első felében a márka és a család mögé pillantunk be, hogy a második részben már ebbe belehelyezve tudjuk megvizsgálni magát a gyilkosságot. A történet Guccio Guccival kezdődik, aki megalapította magát a márkát. A család szerint nevük egészen 1910-ig az olaszországi Firenzéig vezet vissza. A 16 éves Guccio Gucci ekkor hagyta el a várost, hogy Párizsba költözzön, de végül Londonban kötött ki. A Savoy Hotelben londinerként kezdett el dolgozni. Lényegében a szupergazdag vendégek táskáit és csomagjait pakolta naphosszat. Látta, hogyan élnek a gazdagok, és alkalomattán beszédbe is elegyedett velük. Lassanként kiismerte a mások számára szinte elérhetetlen társadalmi réteget. Hogyan élnek, hogyan beszélnek, hogyan öltözködnek, és milyen alapon választják ki a mindennapi eszközeiket. Hamar rájött, hogy a gazdagok nem a funkció miatt vesznek meg valamit, hanem annak státusza alapján. Az általuk viselt és birtokolt tárgyaknak szimbólumoknak kell lenniük, amik megkülönböztetik őket a gazdagságuk alapján a többi embertől. Guccio megértette, hogy ezek az emberek szavak nélkül is el akarják mondani a körülöttük lévőknek, hogy gazdagok, és ezzel kiemelkednek a tömegből. Beszélni a saját gazdagságukról nem túl elegáns. Erre ott vannak a luxus termékek, amik megteszik helyettük. Guccionak munkájából adódóan az az ötlete támadt, hogy táskákat, bőröndöket kellene gyártani ezeknek az embereknek. Mivel minden nap ilyeneket pakolgatott, előnyben volt. Hisz azok anyagát, kivitelét, minőségét már ismerte. Úgy érezte, ebben üzleti lehetőség rejlik, és elhatározta, hogy fel is fedezi azt. Praktikus és jól használható táskákat álmodott meg, úgy, hogy azok minősége megfeleljen a felső 1%-nak. Miután visszatért Firenzébe, 1921-ben megalapította cégét, és megnyitotta első bőrművesboltját a város egyik kiemelt bevásárló utcájában. Üzlete eleinte csak más üzletek termékeit árulta. Olyanokat, amiről Guccio azt gondolta, hogy a gazdag turisták szívesen veszik majd. Bejött. Valószínűleg a hotelben töltött évek és az ott megszerzett tapasztalata segített neki abban, hogy jól be tudja lőni, mire is vágynak a gazdag utazók. Árulhatta volna tovább kizárólag más gyártók termékeit, de voltak olyanok, amiket nem tudott beszerezni, pedig kereslet lett volna rá. Ekkor határozta el, hogy azokat a termékeket, amiket nem tud máshonnan megkapni, legyártja maga. Az első saját termékei a lovasokat célozták. Nyergeket, bőrtáskákat és egyéb lovas kiegészítőket kezdett el előállítani gazdag vevői részére. Ezzel a lépéssel Guccio a táskák világa mellett a kiegészítőkébe is belépett. Bár a legyártott termékei széles skálán mozogtak, egyben megegyeztek. Mind az akkor elérhető legfinomabb olasz bőrből készült. Az üzlete jól ment, és mellette a hírét is felkapták megfelelő körökben. Innen indulva, lassan, lépésről lépésre a Gucci, mint luxusmárka elterjedt egész Európában. Guccio nevét egyébként a mai napig őrzi a márka a logójában, ami GG-t mintáz. Guccio az üzletet kicsiben szerette volna tartani. 17 évre volt szüksége ahhoz, hogy eljusson addig, hogy megnyissa második üzletét Rómában. Ráadásul már ez sem saját kedvéért, fia Aldo Gucci unszolására tette csak meg. Szintén Aldo volt az, aki arra is rávette apját, hogy lépjenek ki Európán kívülre is. Guccio Gucci ezt nem igazán szerette volna, ezért fia Aldo saját pénzén, azaz inkább a saját maga által felvett hitelből nyitotta meg az első Európán kívüli Gucci üzletet New Yorkban. Sajnálatos módon csak pár héttel a New Yorki üzlet megnyitását követően Guccio Gucci 71 évesen távozott az élők sorából. Remélhetőleg nem azért, mert annyira ellenére volt az ötlet, hogy cége terjeszkedjen. Minden esetre a családra nézve nem volt valami jó hír, hogy a márka alapítója, Guccio elhunyt. A következő évek drámáira egy Gucci sem volt felkészülve, de maga a márka sem. Az első jele a szétesésnek Guccio halála volt, aki végrendeletében a céget három fiára, Aldóra, Vascóra és Rodolfóra hagyta. Az idősebbik nővérük, Grimalda próbált ugyan harcba szállni a részéért, de elveszítette a csatát. Így a Gucci cég Aldo, Vasco és Rodolfo kezébe maradt. Hármójuk közül pedig Aldo volt a legalkalmasabb arra, hogy a márkát tovább vezesse a siker útján. Bár apja Guccio szerette volna a céget kicsiben megtartani, Aldónak más tervei voltak. Nem értette, hogy miért kellene arra várni, hogy a vevőik eljöjjenek hozzájuk Olaszországba. Miért nem mennek ők oda, ahol a vevők vannak? Így hát Aldo vezetése alatt a Gucci újabb üzleteket nyitott olyan városokban, mint London, Párizs vagy Tokió. Ezen felül kibővítette a termékpalettát, designer cipővel, órával és elérhetőbb áru termékekkel. Ezeket olyan jól csinálta, hogy talán még édesapja is büszke lett volna rá, azt nézve, hogy a márka milyen mértékben volt képes növekedni. Viszont Aldo szemszögéből nem volt fair, hogy az üzlet hármójuk között oszlott meg, így a két másik testvére is ugyanannyit profitált, mint ő, miközben a munka oroszlán része ráhárult. Mégiscsak az ő szerepe és munkája határozta meg a márkát, és lényegében teremtette a pénzt, amit végül három részre osztottak. 1947-ben, Vasco halálával, ez a felállás viszont megváltozott. Gyermeke nem lévén a cég Rodolfo és Aldo között oszlott meg 50-50%-ban. Az új felosztás el is hallgattatta Aldo elégedetlenségét. Egészen addig, míg a Gucci család újabb generációja be nem lépett a képbe. Ismerjük azt a sztereotípiát, miszerint a gazdag családokban általában a harmadik generáció az, aki mindent felborít, elront és elherdál. A Gucci család ezt a teóriát maximálisan alátámasztja. Aldónak három fia volt. Mindháromnak 3,3%-nyi részesedést adott, így magának megmaradt 40%. Rodolfo a másik oldalon viszont élete végéig megtartotta az 50%-át a cégben. Aldo és Rodolfo nem mindig értett egyet mindenben, de valahogy idővel megtanulták egymást kezelni, így közös üzleti érdekeik mentén tudták vezetni a céget. A baj ott kezdődött, amikor Paolo Gucci, Aldo fia is belépett a képbe a maga 3,3%-ával. Paolo talán a legkreatívabb Gucci volt, de személyiségéből fakadóan borzasztó volt vele dolgozni. A Gucci-k neve és státusza a fejébe szállt, ezért igen magas lóról kezelt mindenkit. Paolo folyamatosan szemben állt apjával, Aldóval és nagybátyjával, Rodolfóval. A viszály eredményeként Paolo saját brendet indított a cégen belül a fiatalabb korosztály számára. Engedélyt erre nem kapott az idősebbektől, ezért az egészet titokban kezdte el csinálni 1980-ban. Viszont ahogy kiderült, egyből kirúgták a cégtől, majd beperelték, hogy ne használhassa a Gucci nevet, sem a mostani, sem pedig a jövőbeli projektjeihez. Ne feledjük, hogy bár nem dolgozhatott a Gucci vállalatnál, még mindig 3,3%-át tulajdonolta, ezért a vezető ülésekre bejárhatott. Ezt a lehetőséget pedig arra használta, hogy kérdéseivel minél jobban megalázza apját mások előtt. Olyanokkal, minthogy nem érti, hogyan vezethette apja a céget a pénzügyi válság szélére. Több megbeszélés ezek miatt fizikai összecsapással ért véget. Ez viszont még mindig eltörpül amellett, hogy Paulo végül feljelentette apját az amerikai adóhatóságnál 7 millió dolláros adóelkerülés vádjával, amihez belső iratokat is csatolt. Apja emiatt később egy évet töltött börtönben. Adónak nem volt valami jó éve, de legalább abban nyugodt lehetett, hogy a Gucci vállalat 50%-a jó kezekben van testvérénél, Rodolfónál. Nem sokáig volt ez így. Rodolfo 1983-ban, 71 évesen ugyanis elhunyt. Az ő 50%-a így fia Maurizio kezébe került. Maurizio lesz egyébként az epizód második részének egyik, kevésbé szerencsés főszereplője. Maurizio pedig Paulóhoz hasonlóan saját ízlése szerint szerette volna formálni a Gucci brandet. Viszont Paulóval ellentétben neki meg is volt hozzá a hatalma az 50%-os tulajdon hányadával. Adóvezetésével a márka jó periódusban volt, stabilan növekedett. A növekedés ára pedig az exkluzivitás elvesztése volt. Új termékeket jelentettek meg, amik szélesebb piacot tudtak lefedni. Így az emberek nagyobb köre számára váltak a Gucci termékek elérhetővé. Maurizio ezt az elveszett exkluzivitást, presztist és elit státuszt szerette volna visszaszerezni. Ez nem tűnhet annyira rossz ötletnek, Aldo viszont nem volt elragadtatva tőle. Bár a szélesebb körben való terjeszkedés rontott a márka luxus minősítésén, egy jó nagy rakást pénzt hozott a konyhára. Ez, ha lehet, még nagyobb konfliktust okozott a családban. Ha te is megtörtént bűnesetek rajongó vagy, akkor látogass el a Bűntények Facebook és Instagram oldalára. És ha már ott jársz, lájkold vagy oszd meg a bejegyzéseket, ezzel segítve a csatorna további növekedését. Ha még több hátborzongató vagy izgalmas esetre vágysz, akkor hallgass vissza a régebbi részeket, amiket megtalálsz Spotify-on, iTunes-on vagy ahol hallgatod podcastjeidet. De most vissza a történethez. Maurizio szembe került hát Aldóval, ezért ahhoz a családtaghoz fordult, aki már eleve szemben állt vele, fiához, Paulóhoz. A fiatalok megegyeztek arról, hogy Paulo Maurizio mellett szavaz az üzleti kérdésekben, aki így meg tudja szerezni a teljes többséget, és bármilyen tervét keresztül tudja vinni a cégvezetésem. Maurizio pedig majd idővel kivásárolja Paulo 3,3%-os tulajdonjogát 22 millió dollárért. Ezzel a pénzzel Paulo meg akarta valósítani a régóta dédelgetett álmát, hogy saját márkát indítson. Összejátszásukkal sikerrel fosztották meg Aldót minden hatalmától a vállalatban. Paulo és Maurizio megállapodása viszont nem teljesen valósult meg. Maurizio ugyanis nem tudta vagy nem akarta megvásárolni Paulo részét, aki ezek után a szokásos módszeréhez folyamodott, azaz feljelentette Mauriciót adóelkerülésért a hatóságoknál. Mauriciónak viszont Aldóval ellentétben sikerült Svájcba menekülnie, ahonnan távolról megoldotta az adózási kalamajkát, és így nem került börtönbe. A csatározások viszont itt nem értek véget. Aldó, Paulo és testvérei között maradt az állandó ellenségeskedés. Mauricio felismerte, hogy csak úgy tudja ezt megszüntetni, ha kivásárolja a rokonait. Ehhez viszont pénzre volt szüksége, ezért egy befektetőhöz fordult. 1987-ben az Investcord befektetési vállalat ajánlatot tett Aldo, Paulo és testvérei kivásárlására a Gucci vállalatból, amire azok igent mondtak. Így végül Maurizio az Investcorp-pal karöltve visszaszerezte a teljes irányítást a cég felett. Mielőtt tovább lépnénk, nézzük meg, mi lett a kedvenc Gucci unokával, Paulóval, aki már nagyon várta a pénzesőt, hogy megvalósíthassa saját elképzeléseit és egy új márkát indítson. miután eladta a részvényeit, 40 millió dollárja volt, hogy beindítsa az új brandjét. A pénzt ugye valamikor 87-88 körül kapta meg, majd nem kellett neki 5 év, hogy teljesen elverje. 93-ra már egy vasa sem maradt. Extravagáns éles stílusával sikeresen eltapsolta mind a 40 millióját, miközben az általa megálmodott új márkát még be sem tudta mutatni, nemhogy felfuttatni. Végül 64 évesen máj elégtelenségben hunyt el. Mauríció sem remekelt ez idő alatt. Az elképzelése, hogy visszaállítja a Gucci név presztízsét, nem úgy sikerült, ahogy megálmodta. Tervei szerint a széles körökben terített termékeket megszüntetik, és csak a legmagasabb körökben mozgott volna tovább a márka, így visszanyerve annak patináját és presztízsét. Le is csapta gyorsan a tömegtermelést, ami talán túl sietőse sikerült. Mivel még nem volt meg, hogy mivel pótolja a kiesett bevételt, ezért a vállalat hamar veszteségessé vált. Megközelítőleg egy év alatt 30 millió dollárt veszített. De a rossz üzleti döntése nem csak a céget rántotta a mélybe, hanem saját magát is. Majd 40 milliós adósságot halmozott fel egyetlen rossz lépéssel. Ráadásul biztosítéknak a Gucci részvényeit használta fel. Ekkor a vállalatot többé-kevésbé már csak az InvestCorp tartotta egyben. Mauríció abban reménykedett, hogy azok segíteni fognak és megmentik a céget újból. Ők viszont nem így gondolták. Nem voltak hajlandóak egy fillért sem investálni, csak a Mauríció hajlandó lelépni. Mauríció küzdött, hogy megtartsa a pozícióját, a cég viszont közben kezdett elvérezni. Mivel ő maga is hasonló helyzetben volt, nem sok választási lehetősége maradt. Végül beadta a derekát és eladta mindez 50%-át az InvestCorp-nak. Ez volt az a pillanat, amikortól nem volt Gucci a Gucciban. Szerencsére a márka erősebbnek bizonyult, mint a mögötte álló család. Nem kellett neki 5 év, hogy újra profitot kezdjen termelni, nem is akármennyit. Megközelítőleg 1 billió dollárt évente. Bár a Gucci brand erősebb, mint valaha, Mauríció története nem ért ilyen boldog véget. 1995-ben saját irodája előtt Milánóban agyonlőtték. A rendőrség a gyilkosság kivitelezése alapján egyből bérgyilkosra gyanakodott. 3 olyan lehetséges okot fogalmaztak meg, ami miatt Mauríciót eltehették láb alól. Első a halálát megelőzőleg nem sokkal nyilvbeütött Gucci részvények eladása. Második Mauríció svájci kaszinó ügylete. Harmadik pedig volt felesége, Patricia Reggiani. De ki is volt Patricia, és milyen volt a kapcsolata Mauricióval? Már házasságuk előtt gondjaik akadtak, ugyanis Mauricio apja, Rodolfo Gucci, egyáltalán nem egyezett bele, hogy fia Patriciával kösse össze az életét. Rodolfo arra gyanakodott, hogy a nőt csak a család vagyona érdekli, és nem a fia, akit egyébként a filmben Adam Driver játszik. Igazából Patricia egy tehetős család egyetlen gyermeke volt, akik vagyonukat teherfuvarozásból szerezték, szóval ő is gazdag volt. Rodolfo szerint viszont nem Gucci gazdag, ezért teljesen ellene volt a házasságuknak. Egy alkalommal Rodolfo még Patricia apját, Fernando Reggianit is felhívta, azzal, hogy ez nem fog megtörténni. Remélem, te is egyetértesz azzal, hogy ők ketten nem valóak egymásnak. Fernando ezt sértésnek vette, ezért pont Rodolfo ellentéteként viselkedett. Ahelyett, hogy utálta volna Mauríciót, szeretettel üdvözölte a családjában. Sőt, még munkát is adott neki a vállalatánál, mivel a házasság miatt Rodolfo nem volt hajlandó egy fillért sem fizetni fiának. Rodolfo minden próbálkozása ellenére a házasság megtörtént, majd később a vállás is. 12 évvel esküvőjük után ugyanis Mauríció és Patricia útjai elváltak egymástól. Sőt, végül a megromlott kapcsolat Mauríció halálához, majd később Patricia 29 éves börtönbüntetéséhez vezetett, amiből 18-at le is ült, majd 2016. októberében szabadult. Ebből a történetből készült a mozikban már futó játékfilm, amiben Lady Gaga játssza Patricia szerepét. A gyilkossággal az epizód második részében fogok foglalkozni. Addig is, sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.